Ma van a Színház világnapja. Ezt a napot 1962 óta tartjuk, annak emlékére, hogy 1957-ben ezen a napon volt a Párizsban működő Nemzetek Színházának évadnyitója. Persze a színház művészet és tágabb értelemben a kultúra fontosságára is fel kell hívni a figyelmet, legalább ezen a napon, nyomatékosabban. Tisztelegni a színészek, a színházi dolgozók előtt, támogatni őket azzal is, hogy színházba járunk, értjük és szeretjük, amit csinálnak. Soha ennyire nem érezte a világ a kultúra zajlásának a hiányát, mint az elmúlt évben, amikor a járvány miatt nélkülöznünk kellett a kultúrafogyasztás közösségi élményét. Egy filmet még csak-csak megnézünk otthon. Színházat ellenben tévében nézni nem olyan élménnyel szolgál, mintha a színházban ülnénk, és a színpad füstjét és fényeit is magunkba szívnánk. A film is, valljuk be, valamivel jobban esik egy moziban. Még akkor is, hogyha a szomszéd popcornja folyton a fülünkbe recseg. Egy éve, hogy vergődik nem csak a gazdaság a világban, hanem a kultúra is. Értetlenül nézzük a járvány közepete azt, hogy már-már kész akarva írtják a turizmust, a vendéglátóipart, a tanügyet és a kultúrát. A művészek és a színházért, filmért, zenéért és táncért egyesület a hazai kulturális szektor megmentését és újraindítását célzó program sürgős gyakorlatba ültetését kéri most az államfőtől és a kormánytól. Nekik a megélhetésük forog kocskán. A vendéglátósoké úgy szintén. És ez nem csak Romániában van így, hanem az egész világon. Nem véletlen, hogy az idei színháznapi üzenet is erre épít, amelyet Helen Mirren, Oscar-díjas színésznő fogalmazott meg. Rendkívül nehéz időszak köszöntött az előadó művészetekre. Rengeteg alkotó, technikus, színházi szakember küzd most egy olyan szakmában, amelyhez eleve hozzátartozik a bizonytalanság, áll az üzenetben. Talán ez a mindig jelenlévő bizonytalanság még alkalmasabbá teszi őket arra, hogy bölcsességgel és bátorsággal vészeljék át a pandémiát. Képzelő erejük már a megváltozott körülmények között is megmutatkozott. Az internet segítségével újszerű, szórakoztató és megrendítő módokat találtak arra, hogy a közönséggel kapcsolatba lépjenek. Olvasható a színházi világnapi üzenetben. Az interneten közvetített színház azonban csupán meglegyinteni képes érzékeinket és fokozni bennünk a hiány érzetét, amelyet a bezárt színházak miatt érzünk. Helen Mirren azt is írja, hogy amióta létezünk ezen a bolygón, azóta mesélünk történeteket egymásnak. Gyönyörű színházi kultúránk is addig fog élni, amíg mi, emberek, a Földön vagyunk. Áll az üzenetben. A Marosvásárhelyi Színház háromnegyed évszázada meséli a történeteket közönségének. Idén ünnepli fennállásának 75. évfordulóját. 1946. március 10-én alakult Székely Színház néven, Tompa Miklósnak, Kemény Jánosnak és Pitner Olivérnek köszönhetően. Az első előadás a Kultúrpalotában volt, Lehár Ferenc a Mosoly Országa című operettjét mutatták be. A színház azóta többször nevet váltott és igazgatót is. Kiemelkedő időszakok és hullámvölgyek követték egymást. Az elmúlt 10 esztendőben, egy szenvedéssel és kudarcokkal teli időszak után sikerült visszanyernie a szakma és a közönség bizalmát és elismerését. Gáspári Katilla igazgató és Keresztes Attila művészeti igazgató apró lépésekkel vért izzadva, de kitartással lendítette fel a Tompa Miklós társulatot. Olyan előadások jöttek létre, amelyeket évek óta teltházzal tűz műsorra a színház, és a legmagasabb elismerések, díjak sem maradnak el. Marosvásárhelyen jelenleg lehet színházba járni. Igaz, a nézőtérnek csak 30%-át foglalhatja el a közönség a biztonsági előírások miatt. A helyzet napról napra változik. Damoklész kardja hol lemnebb, hol kicsit magasabban, de ott lebeg a társulat felett. A próbák azonban zajlanak, a friss előadások készülnek, hogy ha majd ismét teljes nézőtérrel lehet játszani, legyen mit megmutatni a közönségnek, legyen mesélni való történet. A 75 éves születésnapot nem tudta megünnepelni a színház, ez még következik. Egy zenés vígjáték azonban született stílusosan, Keresztes Attila rendezésében. A római tragédiát folyamatosan játssza a színház úgy, ahogyan a többi előadását is. Még. A következőkben Gáspári Katillával, a Nemzeti Színház igazgatójával és Keresztes Attila művészeti igazgatóval beszélgetünk.
Ennek a színháznak mindig más volt a feladata és a szerepe. Az időben mindig idomult és alkalmazkodott ahhoz a társadalomhoz, amelyikben él és létezik. Minden művészet, ha még művészet, akkor reflektál arra a korra, amelyikben élünk, amelyikben alkotunk. Az írók, a képzőművészek, a zenészek sem tudnak kilépni abból a korból, amelyikben vannak. Marosvásárhelyen a színjátszás együtt kezdődött a többi erdélyi várossal, aztán, hogy egy év ide, két év oda, ezek olyan buta történetek, hogy az első, mi a, te a másodikok, mi a harmadikok voltunk. Ez egy tök hülyeség. Erdélyben van egy gyönyörű színházi hálózata az erdélyi magyarságnak. És ez egy csodálatos dolog, és ezt meg kell ünnepelni minden nap. Mert ez fontos Margitának, ez fontos Szentkeresztbányának, ez fontos Kolozsvárnak, ez fontos Temesvárnak. És amikor az 1800-as évek elején, az 1700-as évek végén létrejött, senki nem abba gondolkodott, hogy egy városállamba fogok élni, és a miénk 200 éves, a miénk 50 éves. Szóval Marosvásárhelyen már 1800-as évek elején, legelején volt színház, azelőtt volt iskolai színjátszás, ami szerintem legalább olyan fontos. Soha senki nem dolgozta még fel a csíksomlyói színjátszást, ami a legősibb, amiről tudunk. Csíksomlyón és Mikházán. Mikháza Marosvásárhelytől egy pár kilométerre. Hihetetlen fontos történetek. Marosvásárhelyen kialakult egy helyzet 75 évvel ezelőtt. Egy iszonyatos második világháborús kudarc, egy olyan terület, amelyik nem tudja, hova fog tartozni, de már sejti, akkor megteremtődött egy olyan politikai, gazdasági lehetőség, hogy induljon egy államilag támogatott magyar nyelvű színház, amelyik egész Székelyföldet lefedi gazdaságilag biztonságban levő színházzal. Ez nagyon fontos dolog, mert azt jelenti, hogy nem kell a bevételért játszanak. Van energiájuk, idejük bemutatni azokat a gondokat, problémákat, amiben élünk. Tehát nem kell csak ilyen vándorszínházi stílust játszani. Óriási szerencséje volt az alapításkor a városnak és ennek a közösségnek, hogy egy olyan kiváló ízléssel rendelkező fiatalembert nyertek meg az ügynek, aki Tompa Miklós volt, akinek vitathatatlanul jó ízlése és fantasztikus műveltsége volt. Ismerte a várost, hiszen itt érettségizett. Ott volt Kemény János, akinek szintén jó ízlése volt, magas kultúrája volt, tehát minden együtt állt arra, hogy egy székelyföldi területi színházat beindítsanak. Ezt indították be 75 évvel, aztán idővel változva lett Székely Színház, utána Állami Székely Színház, aztán Állami Színház, aztán Nemzeti Színház, aztán Tompa Miklós Társulat, de végig azt próbálta megvalósítani, amire küldte 75 évvel ezelőtt az alapítás, hogy reflektáljon arra a világra, amiben élünk, kérdéseket tegyen fel, szórakoztasson, neveljen, rengeteg funkciót kellett ellásson, és ez az, amin gondolkozni kell, hogy időnként ezt miért nem tudta megvalósítani, és ezeket a hibákat kéne ma elkerülni.
Az, hogy akkoriban valóban a Székelyföld színházaként létesült, azt a küldetését hosszú-hosszú ideig be tudta tölteni. Ellenben, amiután Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen színház alakult. Mennyire tud még a Marosvásárhelyi Színház esetleg ilyen régiós színház lenni?
Mi Székelyföld nemzeti színháza vagyunk. Az erdélyi magyarság nemzeti színháza vagyunk. És ebben a szóban az, hogy nemzeti, azt jelenti, hogy óriási felelősségünk van, hogy milyen szövegekhez nyúlunk, milyen minőségben dolgozunk, milyen ritmus diktálunk. Rengeteg példát tudnék mondani arra, hogy mi ez a diktálás, ez idézőjelbe téve ugye természetesen. Volt ugye egy kis drámaíró, kezdeményező ember, úgy hívták, hogy Székely Csaba, írt egy darabocskát, azt bemutatta a Jorik Magán színházacska, nagyon jó pofa kicsi előadás volt, jött a Nemzeti Színház, megnézte, és azt mondta, ez engem érdekel, és átvette az előadást, és éveken keresztül úgy menedzselte azt az előadást, hogy abból egy nagyon komoly Nemzeti Színházi előadás lett, annyira, hogy más városokban is elkezdték Székely Csaba szövegeit játszani. Na most, a mi színházunk nem engedi meg magának ezt a idézőjelbe téve luxust, hogy akár a bukást is vállalja, mert az elmúlt időszakban természetesen volt a bukásaink is szövegekkel, akkor lehet, hogy Székely Csaba nem lesz egy kiváló, nemzetközileg is ismert drámaíró, hanem lehet később lesz, vagy más úton került volna be. De még sorolhatnék ilyen hatalmas találkozásokat, amik ebben a színházban tudtak létrejönni, mert megvolt az infrastruktúrája, mert megvolt a bátorsága. A kisebb városok, kisebb színházai, önkormányzathoz tartozó színházai nem mindig tudnak kísérletezni, nem mindig vállalhatnak be nagyobb dolgokat. Ahogy megalakultak ezek a színházak, amiket felsoroltál, nekünk segített abban, hogy már nem kellett folyamatosan rájuk is gondoljunk. Rengeteget turnéztunk előtte, rengeteget kellett ott töltenünk, heteket turnézve előadásokkal. Megvan mindegyik városnak a maga színháza, maga színésze, ismeri őket, és természetesen, amikor más valamire is esetleg vágynak, nagyon szívesen megyünk, de a felmérésénk alapján nagyon sokan járnak ide színházba. És nem harcolunk sem Udvarhellyel, sem Csíkszeredával. Örülünk a sikereiknek, és kiegészítjük egymást. De mi? Nemzeti színházi státusban, nemzeti színházi színvonalon próbálunk előadásokat teremteni és létrehozni, és kulturális kapcsolatokat kiépíteni. Nagyon sok rendező, aki Székelyföldön rendezett később, először nálunk volt, itt ismerkedtek meg az erdélyi színjátszással. Az egyetemmel való szoros kapcsolatunk következtében nincs ma olyan színész a székelyföldi színházakban, vagy nagyon kevés van, aki egyszer ne fordult volna meg a Vásárhelyi Színház színpadán. Ne itt tanulta volna meg a szakma gyakorlati alapjai. Tehát nem atyáskodó ez a viszony, nem anyáskodó ez a viszony, ez egy partneri viszony, de a mi hatalmas struktúránk megengedheti azt, és meg kell engedje, és meg kell csinálja azt, hogy az utat kitapossuk más kollégáknak is, hogyha nekik pillanatnyilag nehézségeik is vannak.
Na most az imént felsorolt oktató, szórakoztató, nevelő, stb. Cél alá bújva egy picit, hogyha megbogarásszuk, mi a műsorpolitikája a színháznak, a művészeti politikája, mégiscsak milyen darabokkal hát alakítani a közönséget?
Én akarok mondani, hogy itt egy fajta demokrácia van, ami nem olyan demokrácia, mint akármilyen demokrácia, hanem itt a művészeti igazgató dönti el, és ebben az esetben Keresztes Attila foglalkozik ezzel a kérdéssel elsősorban. Hogy kialakítsa, de nem csak a szövegek a fontosak, hanem a stílusok, a meghívott rendezők, a fordítások, újra fordítottak egy csomó mindent. Tehát a színház egészében érdekes, nem csak a repertoár szintjén, és ebben tökéletes autonómiája van Keresztes Attilának, igaz, a felelősség is az övé.
Az ünneptől kezdem, eljött az a pillanat, amikor azt mondjuk, hogy 75 éves ez a színház. Arra jöttem rá, hogy igazán nem tudjuk megünnepelni a 75 évet. Meg tudjuk említeni, vagy fontossá tudjuk tenni azokat a mozzanatokat, amik történtek 75 év alatt. És igazán nem az, hogy működtették ezt a színházat, hanem azokat az alkotókat, azokat a pillanatokat, ami színház csinálás volt. Kezdve attól, hogy az első bemutató, az a Csókos asszony nagy sikere volt, és rá 6 napra egy Molnár Ferenc darab igazán megbukott, mivel hogy a vásárhelyi akkori nézők, polgári közönség egyszerűen nem tudta elképzelni, hogy egy prózai darab jó lehet. Tehát innen indultak Tompa Miklósék. Ezt a fajta ízlésbeli irányt, vagy egyáltalán az, hogy a kultúrával mit kezdünk, ezt ők indították el. Ezt meg kell ünnepelni, hogy hová jutott ez a színház. Tehát én azt hiszem, hogy egy színháznak a méltó ünneplése az, hogy önmagáról tud beszélni nagyon tisztán és érthetően, természetesen minden tanulsággal együtt. Ez a 10. év ebben a mi mandátumunkban. Én a színház csinálásról alapvetően azt gondolom, hogy felelősen kell gondolkodni a máról. És a műsor politika, mint olyan, vagy egyáltalán az, hogy hogyan választunk szöveget, rendezőt, társalkotókat, az attól függ, hogy mit gondolnak és hogyan gondolkodnak a világról. Milyen eszköztárral tudnak beszélni önmagukról és az őket körülvevő világról. És ezt tartottuk szem előtt mindeddig, és ez működni látszik. Tehát úgy a város reakciójából, mint egy nagyobb körben, úgymond az ország, vagy akár nemzetközi vonatkozásban, bátran elmondhatom, hogy úgy tűnik, hogy egy élő színházat csinálunk, és talán ez a legfontosabb. Ilyen módon nem hiszem, hogy ezt patika mérlegen ki kell mérni, hogy mennyi vígjátékot és mennyi elgondolkodtató, hősies drámát kell színre vinni, mert én azt gondolom, hogy a jó színház az olyan, mint az élet, hogy a komikum, a tragikum az kézen fogva jár, és az a jó mű, ami nevetni is tudok, de ugyanakkor valamiféle felelős részvételt is megkövetel tőlem. Nincs ilyen jól bevált recept, én ezt nem tudom odaadni senkinek, hogy hogyan kell egy jó évadot vagy jó műsorpolitikát kialakítani, mert ami van ma, itt a pandémia egyéves évfordulóján, az nem volt a tavaly, és nem lesz jövőre. Tehát nincsenek ilyen receptek. Arra kell figyelni, hogy mi történik velünk. Éppen ezért ugye egy előadással ünnepeltük a 75. évfordulónkat, ami egy vígjáték. Nem véletlen ez. Tehát lehetséges, hogy valami magasztos gondolatot hordozó művel úgymond látszólag méltóbb lett volna, úgy, ahogy a Kolozsvári Színház alapításra egy pályázaton megírták a Bankbánt. Én azt gondolom, hogy ma, 2021-ben egy vígjátékkal kell, és annak minden olyan részletével, ami rólunk szól, amiben benne vannak a fájdalmaink, a nevetségességeink, a kis és nagyszerűségeink.
Apropó patika mérleg, visszaugrok pont 10 évet. Csak kellett mérlegelni, hogy ebből a színházból hogyan mi legyen, természetesen a város közönségét is figyelembe véve. Ez hogyan történt ez a mérlegelés, hiszen valami újat be kellett járatni, és hála jó Istennek működőképes volt.
Hát ha régit kellett volna folytatni, akkor nem ránk lett volna szükség. De 10 évvel ezelőtt ennek a színháznak a közönsége elfogyott. Ebben a színházban már tényleg, bocsánat, csak a kutya járt. Emlékszem, mert akkor én is kollaboráltam még a színházzal, tehát Schweiket megbukni addig én még nem láttam, hogy lehetséges, és lehetséges volt, hogy a bemutatón félház sem volt. A román tagozat darabokban hevert, tehát nem egy színház lerohad egy oldala, hanem az egész, a morál a földön volt. Tehát virágoztak a magánszínházak vásárhelyen, mert egyszerűen a színészek érezték, hogy valamit csinálni akarnak. Mi nem azért vállaltuk el a színháznak a vezetését, mert úri dolgunkban nem volt jobb dolgunk, vagy akkora anyagi sikert garantált volna nekünk, hogy most ebből meg fogunk gazdagodni, hanem egyszerűen néztük a vergődését ennek a szakmának. Néztük a vergődését annak az intézménynek, amit valamikor olyan nevek fölém jeleztek, mint Tanai Bella, Kovács György, Harag György, stb. Stb. Porban hevertünk. Ilyen kicsi magán előadásokként kicsempésztek egy-egy előadást, elvitték Svédországba, és eljátszották egy sufniba, vagy Bécsbe a templom bejáratánál, és aztán külföldi turnén voltunk. Évek óta nem volt jelölés romániai fesztiválokon, magyarországi fesztiválokon. Tehát alapjaiban újra kellett gondolnunk mindazt, amit színháznak nevezünk. Mi az, hogy művészet? Miért kell a művészet? Egy dolgozatot olvastam akkoriban, Béres András írta, ami arról szólt, hogy hát kihalt az erdélyi magyarság, nem is lesz többet közönség. Tehát meg se fordult Béres Andrásnak se akkoriban a fejébe, hogy lehet, hogy a színházon kéne valamit változtatni. Akkor is, ma is, 7 nappal látéve ültünk, osztottunk, szoroztunk, tettünk, vettünk, felmértünk tudományosan, zsigerből, idegből. Keresztes Attilának volt egy nagyon szomorú rossz tapasztalata Szatmáron. Őszintén én nagyon örültem neki, hogy Szatmáron kudarc érte, mert megérezte, milyen az, hogy kudarcba is lehet élni. Én is kudarcok sorozatán voltam túl, mint színész ebben a színházban. Most mondjam azt, hogy abba kellett kezdeni, hogy egyszer takarítsunk ki, mert kosz volt, ahova nyúltál, ahol fekete volt a kezed. Évek óta nem voltak az ablakok lemosva, vagy az színészek öltözői, nem voltak székek, amire ráülj. Egy húzó nem működött a színpadon. Borzalmas állapotok voltak, és akkor millió egy szögből folyamatosan egyeztetve a közönséggel, de nem lemenni a színvonalra, hanem inkább a közönséget feljebb húzni. Én nekem egy feladatom volt, hogy a művészeket megfogjam, akik az első emeleten vannak, megfogjam a kezüket, és a közönséget, amelyik a földszinten van, felhúzzam a kezét, a művésznek lehúzzam a kezét, és egymás kezébe adjam. Menedzserként ennyi volt a feladatom, hogy ők találkozzanak egymással. Ez egy nagyon feszült kapcsolat amúgy. És ebben Keresztes Attila helytáll, tudott társulatot építeni, illetve olyan emberekről beszélünk, ma vezető színészek, magyar nyelvterületen, vagy akár Romániában is, román nyelvterületen is, akik azelőtt is itt voltak, azelőtt is itt tettek, vettek, és nem tudták, mi céljuk az életben. És ma újságokat írnak róluk. Nem volt olyan fesztivál az elmúlt 10 évben Bukarestben, hogy a Marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat ne lett volna jelen ezeken a fesztiválokon. És ehhez mi nem fizettünk semmit, nem fizettünk le senkit, nem etettünk, nem ittattunk senkit. Ez az ő munkájuk volt. Ez Attilának volt a heroikus, tehát sokszor fel akartuk adni, sokszor azt mondtuk, kész, nem megy tovább, nem, ez nem nekünk való. De hát ő beszéljen. Konkrét dolgok az ő fejében születtek meg.
Azt hiszem két síkon kellett haladjál, nem? Egy kicsit a színészek visszatalálása a szakmához, és ne beszéljünk a hatalmas tömegről, ami a közönség, hogy ez hogy sikerült.
Azért volt ez szerencsés találkozás, mert mindannyiunknak volt már előző tapasztalata a színház csinálásból. Jó és rossz. Ezért már egy olyan hátizsákkal, egy olyan csomaggal érkeztünk, hogy eleve ki tudtuk zárni a hiba lehetőség nagy részét. Egyértelmű volt, hogy hihetetlen potenciál van a városban és a társulatban. És a feladat csak annyiban állt, hogy komolyan kellett venni mindenkit, a színészeket, a társulatot, a nézőket, és ez évadról évadra az értékeléseink, a mérlegeléseink mindig ahhoz igazítottuk. És így van, hogy a művészetnek, de nem csak, azt hiszem, hogy mindig egy lépéssel a közízlés előtt kell járni. Nem többel, mert akkor azonnal leszakadnak egymásról. És ezt sikerült valamilyen módon létrehozni, és mindaz az áldott helyzet, amit egy ekkora infrastruktúra megenged, hogy valóban lehetett társulatot építeni, valóban olyan álmokat is meg lehetett valósítani, amit egy más méretű és költségvetésű színháznál nem. Igazán mindennek a mércéje az, hogy amikor ezelőtt 2 évvel történt a színházak világában ez a, tehát a bérkiegyenlítés, egy ilyen költségvetési kellemetlenség, akkor nem sínylettük meg Tehát, hogy akkor már volt egy társulat, aki ezt túl tudta élni, illetve az elmúlt év, ez a, amikor hol bezártak, hol csak online, hol 15%-kal, hol 30%-kal játszhatunk már, mint a lefedettséget illetően, hogy ez a társulat egybe tudott maradni, és egyszerűen hihetetlen az a termékenység, amit ez az áldatlan helyzet generált bennünk, de természetesen akkor is azt mondom, hogy a színház az egy olyan ritus, amiben részt kell venni mindenkinek, és nem lehet fölcserélni online jelenlétre, nem lehet. Ez egy több ezer éves találmánya az embernek, hogy ugyanabban a pillanatban vagyunk kíváncsiak valamire. És ha ez nem így történik, akkor itt meghalt. Ez a művészet, ez nem működik másként.
És ugyanakkor el kell mondanom, hogy sikerült felépítenünk egy olyan társulatot, és egy olyan színházat, amelyik nem csak a színpadon foglalkozik az emberekkel. Tehát a legkiterjedtebb önkéntesi hálózatunk van. Több száz ember önkéntes fordult meg itt az évek során, akik tanultak színházat, akik tanultak emberi viselkedést, akik az életet tanulták a gyakorlatban. A mai napig is több mint 100 önkéntesünk van, még akkor is, amikor kevesebb előadást játszunk. Ugyanakkor a szociális kérdésekben a kollégák, színészek fantasztikus módon kivették a részüket. És nem csak húsvétkor, karácsonykor jártuk az árvaházakat, az öregek otthonát, a kórházakat, betegszalonokat, hanem egész évben folyik ez a fajta munkája a színészeknek. Az élelmiszergyűjtés, a ruhagyűjtés, a fagyok elől gyűjtöttük a ruhákat a rászoruló embereknek, és osztogatták szét. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy egy korszerű értelmiségi művésznek a feladata nem csak az, hogy színpadra felmegy, 7-9-ig elmondja, aztán hazamegy. Ő a társadalomnak identitást ad. Ő a társadalomban élen jár. Mi attól leszünk vásárhelyiek, amikor a város is büszke lesz ránk, és fel tud sorolni 10-15 nevet. Igen, ezek a mi színészeink. Ettől vagyok én más, mint a többi. Ugye van két kocsma, amit tudok mondani, hogy na, az vásárhely, és van egy pár színész, akit feltudok. Mi más identitást tudunk mi adni ezeknek az embereknek. Több száz iskolai előadást, tantermi előadást először azt hiszem Romániában mi kezdtünk el, de ez tök fölösleges, elmondjam, hogy mi kezdtük el. Végre Székelyföldön is vannak osztálytermi előadások. Le kell menjünk egészen az iskola padig, hogy az embereknek valami perspektívát adjunk az élettel kapcsolatosan, hogy ne csak arra várjon egy székelyföldi kisváros, hogy legyen már plázza nálunk is, hogy tudjunk pizzát rendelni onnan és sétálni a folyosón. Az is nagyon fontos dolog, én nagyon szeretem. De van más perspektíva is, amit csak mi tudunk megadni. Először nyitottuk ki a színház kapuit úgy, hogy az utcán, a tereken, a folyóparton, az állatkertben, a sportpályán, ahol létezik, megfordultunk, és mutogattuk magunkat, hogy igen, gyertek, éljünk együtt. Próbáljunk meg valami más perspektívát adni a fiataloknak, de az öregeknek is, meg mindenkinek. Első alkalommal sikerült tényleg fantasztikus kapcsolatot kiépíteni a Filharmóniával, a zenészekkel. Rengetegszer játszottak nálunk. Tehát olyan Csárdás királynő, vagy olyan My Fair Lady, ami nálunk volt 50 élő zenésszel, és nem magnóval, és nem CD-ről, hanem ott játszik előtted a zenész. Azt egyedül nekünk sikerült megcsinálni. Azt akartuk jelezni, hogy fontosak vagytok nekünk kollégák a Filharmóniától. Fontosak vagytok nekünk kollégák a Maros Művész Együttestől. Mindenki, aki be akart szállni ebbe a buliba, mert hát úgy fogjuk fel ezt a dolgot, egy jó buli, annak mindenkinek nyitva volt. És én mindig elmondtam, és mindig elmondtuk, hogy ez egy fantasztikus lehetőségekkel rendelkező város. Van rádiója, nem egy. Van tévéje, nem egy. Van színháza, nem egy. A mi válunkról mind a Spektrum Színház, mind a Hahota Színház levet bizonyos terheket, amit mi nem tudtunk volna megoldani. És a város egy része meg azt szereti, és milyen csodálatos, ő elmegy oda, és ő megkapja azt, amit ő tőlük és általuk akar. És nem kell nekem kínlódnom azzal, hogy esetleg olyan kompromisszumokat kössek, amire nem tudok már odafigyelni. Tehát mi kiegészítettük itt egymást. Azt hiszem, hogy nyíltan a kapusbácsitól egészen a öltöztető néniig mindenki szembe tud állni az alapítókkal, a 75 évvel ezelőtt alapítókkal, és azt tudja mondani, igen, folytattuk, amit ti elkezdtetek, és körülbelül a szellem ugyanaz maradt. Hogy a forma az teljesen más, ez normális, de a szellem az ugyanaz maradt, hogy nemzeti színházzá nőjük ki magunkat.
Érzitek most már a város, meg lett hódítva olyannyira, hogy nyugodtan hátra lehessen dőlni? Most már esetleg az egyéb kísérletezésekre is van lehetőség, a határok feszegetésére is esetleg, mert az út megvan?
Egyértelmű. Én úgy érzékelem, hogy igen, és egy picit visszakapcsolva, ahogyan én szocializálódtam a színház világába, vagy egyáltalán az alkotás világába, hogy én azért a héttoronyba egy picit be vagyok zárva, és hogy valóban ez kellett Gáspárik Attila, aki másként, vagy egyáltalán szociálisan érzékeny alkatú ember, tehát a kommunikációban az, hogy a színház nyíltan kommunikál, és kérdésekre tud válaszolni, vagy egyáltalán a jelenlétünk a saját környezetünkben, ez nélküle nem így néz neki. És éppen erre támaszkodva mondom azt, hogy igen, egy merészebb művészi kísérlethez kell a nyílt kommunikáció. El kell tudnunk mondani azt, hogy mit miért csinálunk. És ez a színház el is mondja, ugye rengeteg lehetőség van online és különböző fórumokon meg lehet ezt tenni. Mondom, ezt én lehet, hogy én így önmagamtól nem csinálnám, mert más alkatú ember vagyok. De pontosan ez a jó társítás, amikor érdemben tud a cél felé működni egy vezetőség.
Ismerted már a közönséget? Tudod, hogy mit szabad, vagy mire képes, és milyen jellegű előadásokat bír meg ennek a városnak a közönsége?
Nem. Hál' Istennek, mert az lenne a halálunk, hanem én a végtelen bizalommal vagyok a saját nézőink irányába. Valahol vélem érezni azt, hogy hol lépjük át a határt, ami nem baj, de nem megyünk biztosra. Ez nagyon-nagyon fontos szempont, hogy semmivel nem megyünk tuti befutó cím alatt, mert annak nincs értelme. Tehát, hogyha egy bármilyen művészeti alkotásban nincs jó értelembe vett provokáció önmagunk számára és a befogadó számára, akkor azt nem kell létrehozni. És én azt látom, hogy az elmúlt években mindenre nagyon jól reagál a nézőtér, és itt a jó reakció nem azt jelenti, hogy mindenkinek tetszik, hanem az, hogy van egy réteg, aki ezt támogatja, és van egy réteg, aki egyértelműen elutasítja. De ez már egy jó provokáció. És a feladat abban áll, hogy egyensúlyban tartani, hogy aki valamit elutasít, az kapja meg azt, amit nem. Nem létezik színházi néző. Ez egy homogén folyamat, ami változik szerdáról csütörtökre. És valahogy ehhez tapasztalat kell, meg érzék, hogy ezt egyensúlyban tartani. Még egyszer mondom, nincs jó recept.
Ha tehetnénk úgy, hogy persze az én közönség, a mi közönségünk, de hát most is megtörténik, bemutató után éjjel egykor felhív valaki telefonon, és ahogy mondjam, ami létezik rám hordja, és neked mondom el, mert téged ismerlek, és nem tudom, és ez egy mecénása a színháznak, és akkor azt mondom, oké, akkor itt a kapcsolatuk vége, dehogy ért véget, természetesen támogatom továbbra is a színházat, és olyan jó, hogy végre el is lehet mondani, ha valami nem tetszik, vagy dúlnak a csókos csaták a háttérben is, de lehet párbeszélni. Tehát nem az történik, bocsánat, hogy a jegyemet, a bérletemet összetépve a szék alatt hagyom jelezve a színháznak, hogy eddig tartott ez az út. Volt ilyen is több mint 10 évvel ezelőtt. Tehát vitatkozzunk, persze, természetesen. Én is szeretnék egy olyan könyvesboltot, hogy bemegyek, és minden könyvet megveszek. De nem tetszik, csak 2. És még van 50. szeretném a Vásárhelyi Rádióra is azt mondani, hogy jaj, reggeltől estig csak azt hallgatom, hogy ennél jobb műsor, minden tetszik, ami ott, dehogy tetszik. De legalább a Vásárhelyi Rádióban is néha be tudok telefonálni, és el tudom mondani, vagy ki tudom írni, hogy hát ez nagy butasság volt a véleményem szerint, és ő visszaválaszol, vagy nem válaszol. Emberek vagyunk, társas lények, hát beszélgessünk ezekről a kérdésekről, fogalmazzuk meg, mi nem tetszik. Múltkor egy valaki írt a Facebookra, hogy jaj, a régi színház milyen szép volt az a színes, most meg mi van, s hogy van, s. Ugye normálisan van 100 000 néződ, azt mondod, na, egy-e kevesebb. De én nem. Hölgyem, mi a probléma? Mit látott legutóbb? Hát mostanában igazából nem is voltam színházban, de nagyon rossz, amit csinálnak, meg nem tudom. Jó. Hölgyem, figyelj ide, ajánlok 3 előadást, én kifizetem a jegyét, jöjjön el, családostól, nézze meg, s utána beszélgessünk erre. Na, kapok az alkalmon, el fogok jönni, végre megbeszélünk mindent. Mondom, akkor, mikor, hol, és kiderül, a hölgy Csíkszereda mellett lakik, és végig azt hitt, hogy én a csíkszeredi színházban dolgozom. Na, ilyen vélemények is vannak, ha az elsőnél elengedem mondjuk a dolgot, akkor az az 50 000 olvasó, vagy 10 000, vagy 7 olvasó azt mondja, hogy na, a Vásárhelyi Színház milyen rosszakat csinálnak, az idős hölgy is miket mond róluk. Kiderül, a hölgy azt se tudta, hogy miről. Röhögtünk egy jót, természetesen meg fogom hívni Csíkszeredába a színházba, én innen kifizetem neki a jegyet, mert Attilával, mi Attilánk úgy döntöttünk ezelőtt 10 évvel, hogy mi nem versengünk egyik színházzal sem. Nekünk az a fontos, hogy Erdélyben az emberek járjanak színházba. Nekünk pont olyan fontos a szatmári néző, a szatmári színházzal, mint a temesvári a temesvárival. Mert hogyha Erdélyben járnak az emberek színházba, akkor nálunk is járnak színházba. Nincs olyan, hogy na ott járnak színházba, máshol nem járnak színházba. Ez egy közös ügy kell legyen. Ezt közösen kell súlykoljuk az emberekbe, hogy közösségi lények vagyunk, közösségben érezzük jól magunkat. A pletyka sehol nem olyan jó, mint a közösségben. Annál jobb, mint nézni a másik ember arcát, haját, hogy öregszik, hála a Jóistennek, ő is, ő hogy elhízott. Azt nem lehet csak közösségbe. Fejtsük már el ezeket a ülök otthon, és morgok. Nem, együtt, mindenki.
Most épp Helen Mirren írta meg ugye a Színházi Világnapi üzenetet, hát természetesen erre az áldatlan helyzetre reagált, de ettől függetlenül, hogy most milyen kényszerhelyzetbe került a színház, milyen határai lehetnek a színháznak? Meddig maradhat színház a színház, hogy érzitek? Hogy ne mozi legyen, hogy ne valamilyen performance legyen? Vagy...
Nehéz megfogalmazni ma már, hogy pontosan mit is jelent a színház. Nincs már az a formai kötöttsége, mint ezelőtt 20 évvel volt, legalábbis a mi vidékünkön. Megváltozott a feladata is a színháznak, ezáltal megváltoztak az eszközei, egy picit nyitott, mármint a formaiságából. Volt olyan kor, amikor nagyon szigorú szabályok szerint csináltak színházat. Tehát, hogy a szerelmes nagy monológot azt valahogy kellett mondani, hanem nem volt nevezhető szerelmes nagy monológnak. Ma már egészen más. Először is a befogadó is annyiféle információt, annyiféle formai megoldást, az önmegvalósításnak, az emberi önmegvalósításnak annyiféle formáját ismeri, ami lehetőséget ad a színháznak arra is, hogy ne létezzen egy pillanatra, és az is egy színházi aktussá válik. Tehát nincsenek irányzatok, nincsenek stílusok, hanem egyetlen egy feltétele van annak, hogy egy színházi előadásnak nevezhessünk, amikor valóban megtörténik az a szellemi találkozás is, amiért az létrejött. Ugye van egy ilyen irányzat, hogy posztmodern, ami mindent is jelent és semmit is. Ebbe kapaszkodunk, mert nincs más irányzatunk. Ez az önmagáért való dolgok, de tartalommal. Sokféleképpen próbálták körülírni, hogy mi is ez. Ez, amiben most vergődik, az egyetlen a művészet. Tehát, hogy kezdve attól, hogy rálépek a festékes tubusra, és az, ahogy kifröccsen, az már műalkotásnak lehet nevezni, egészen a nagyon komoly munkás és szakmai háttérrel rendelkező szobrászatig. Meg kell találnunk azt az esztétikai fogalmazás módot, ami kortárs tartalommal tud megtölteni X időt, legyen az 4 óra vagy 10 perc. És e felé tart a színház, amiben van mindenféle képi információ, és mindenféle inger. Egy biztos, hogy a színház az még mindig a legtöbb D-s mozit is übereli, vagy valahogy fölötte áll, mivel hogy az élőséget nem lehet lecserélni semmire.
Én nagyon sokat tanultam ebből az elmúlt egy évből. Rengeteg a tapasztalat, volt idő csomó mindent újra gondolni, átgondolni. Színészek is nagyon sokat olvastak, nagyon sokat képezték magukat. Én szerintem nagyon erős csapat fog csatasorba állni, amikor elmúlik ez a vész fölőlünk. Nem szabad elcsüggednünk egyáltalán. Nagyon-nagyon jó volt, magába szálljon az ember. Nagyon sok emberben természetesen felvetődött a kérdés, hogy van-e még szükség erre, lesz-e még szükség erre. Nagyon sok fiatalt elbátortalanított ez, aki ezt a szakmát akarta választani, jó? És akkor mi lesz, ha én nem? Nem fejthetem ki, hát ez olyan vakány volt. Van szerződésem, néha bemegyek, kicsit próbálok, kicsit játszok, vagy sokat próbálok, sokat játszok, és megélek belőle, de most mit csinálok? Tehát egy pánik lett úrra a színészeken, és én tudatosan váltottam le a színházi karrieremet egy menedzseri karrierre, amit lehet, hogy egyszer majd leülök, akkor meg fogok bánni, de ezen én most nem gondolkozom, csak azt tudom, hogy nyáron valamikor átmentem Székelyföldön, mondjuk ez többször megtörtént, de egyszer egy gyergyói kis faluban, egyszer csak rám jött a játszhatnék, és egy üzletbe tartottam egy előadást, egy élelmiszerboltba, a maszk hordással kapcsolatosan, de egy abszolút spontán dolog volt, egyszer csak rájöttem, hogy már játszom, tehát amikor nem lehet megállítani az embert, és körbevettek az ember, óriási tapsot kaptam, és tényleg egy katartikus pillanata volt az életemnek, és rájöttem, hogy azt a mindenit. A kollégáim hányan érezhetik így maguk? A kommunikálási vágyuk, hogy ők játszanak, és ez tőlük elvetetett, és belőlem kijött egy élelmiszerboltba a kasszánál, a maszkkal kapcsolatosan, nem volt hosszú, 6-7 perces kicsi monológ volt az egész, ami még egyszer nem is kész, mikor bementem a boltba, se tudtam, mit fog csinálni. Csak egyszer csak megláttam, hogy ketten is néznek, mert hát természetesen egy kicsi gyergyói élelmiszerboltban az emberek nem jönnek rá arra, hogy én ki lehetek, de azt látták, hogy nem odavalósi. Akkor ez ki? És akkor természetesen rájátszottam egy csomó mindenre, de érdekes az én történetem. Az érdekes az, hogy hány száz ilyen ember van ma közöttünk, aki ezt az elfolytást egy éven úgymond gyakorolja. Mi megtaláltuk a helyünket, és pótcselekvés volt, de megtaláltuk a helyünket. Dolgoztunk egész évben. Több száz tanügyi segédeszközt gyártottunk az iskolások számára. Felolvastunk verseket, novellákat, prózarészleteket, olyan szövegeket, amit a gyerek biztos nem fog elolvasni, pedig kötelező, azokat színészek adták elő. Tehát fontosak voltunk, és fontosak is fogunk maradni. És azt mondják, hogy még egy évig mást kell csinálni, még egy évig ki fogunk találni bármit, de higgyék el, akik hallgatnak minket, hogy az első falusi élelmiszerboltba is képesek vagyunk előadást tartani, és végezni a szakmánkat, mi ez a mi szakmánk.
Van a Színház világnapja, az a művészeti ágé, amely talán a legjobban megsínylette a járványt és a kényszer intézkedéseket. Az a művészeti ágé, amelynek a legtalálékonyabbnak kellett lennie az elmúlt évben, hogy talpon maradjon és megmaradjon. Helen Mirren, Oscar-díjas színésznő világnapi üzenete így zárul. Az írók, tervezők, táncosok, énekesek, színészek, zenészek, rendezők kreativitását nem lehet elfojtani. Az nem sokára ismét ki fog bontakozni, friss energiákat megmozgatva és újraértelmezve a világot, amin valamennyien osztozunk, áll a világnapi üzenetben. Türelmetlenül várjuk ezeknek az energiáknak a felszabadulását. Addig is Isten éltesse a Marosvásárhelyi Tompa Miklós társulatot, az elmúlt egy órában Gáspári Katillával, a Nemzeti Színház igazgatójával és Keresztes Attila művészeti igazgatóval beszélgettünk.